Most pedig Sima Attila következik előadásával. A magyar-szlovák kapcsolatokat befolyásoló tényezők a két világháború közötti témáról fog előadni.
Nincs. Tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm a szót. Azzal kezdeném ebben a pillanatban, hogy mielőtt konkrétan a témámra térnék, csak egy ilyen megjegyzést a konferenciához. Én azt gondolom, hogy az utóbbi időben sokat hallottunk arról, hogy főleg a két államnak a vezetőitől, hogy milyen standardon felüliek a két állam és a két nemzet kapcsolatai. Én ezt azért egész másképp látom. Én nem látom ezt a nagyon kitűnő kapcsolatokat. Más dolog azt hiszem a hatalmi politikai kapcsolatok, és más dolog a valóság. Én sajnos azt látom, hogy itt Szlovákiában a magyarok és a szlovákok egyre távolabb kerülnek bizonyos tekintetben egymástól. Szinte néha az érzésem, hogy párhuzamos társadalmakat építünk, amelyben én azt hiszem mind a két fél eléggé hibás. A szlovák félnél talán csak mind a kettőn egyet említenék, meg azt látom egyik komoly problémaként, hogy a magyar kérdés mintha teljesen kiszorulna a szlovák közbeszédből. Tehát egyszerűen a magyar téma nem jut el a szlovák közvéleményhez, még azok a lapok és médiák sem foglalkoznak vele, amelyeket tulajdonképpen mi az ilyen baráti vagy magunkhoz közeli lapok, szlovák lapoknak érzünk. És hát persze a magyar társadalom is eleget tesz ezért azzal, hogy nagyon sokszor elzárkózik a szlovák problémáknak hogy így mondjam, a szlovák problémákban való részvételtől. Erre nagyon jó példa a Kuciak ügy, amikor úgy érzem, hogy egy nagyon negatív tendenciát mutatott a magyar társadalom azzal, hogy nem jelent meg a Kuciak ügy során a magyar-szlovákia-magyar társadalom a szlovákkal egyenrangú partnerként. Én tudom, hogy ott voltak kint nagyon sokan magyarok a téren, mint polgárok, de például egy olyan városban, mint Dunaszerdahely nem volt semmiféle megmozdulás, ami nagyon sokat jelent, összehasonlítjuk 1989-el. És ha megnézzük a pártjainknak a Kuciak ügy idején tanúsított magatartását, az még inkább lehangoló. Tehát lehangoló az a magatartás, amit a Híd tanúsított, és lehangoló az a magatartás, amit az MKP tanúsított ezzel kapcsolatban, amely szintén nem tudott odaállni a jó oldal mellé. Tehát én azért gondolom, hogy van miről beszélni a magyar-szlovák viszony kapcsán. Most pedig rátérnék tulajdonképpen az előadásom témájára. Én magam történész vagyok, úgyhogy a múltról fogok beszélni. Azért, mert azt gondolom, mint az előző adásban is elhangzott, hogy a múlt az visszaköszön a mában. Tehát azok a beidegződések, amelyek jellemezték 50-100 évvel ezelőtt a magyar-szlovák viszonyt, azok nagyon sokszor megismétlődnek a mai világban is. Elsősorban a két világháború közötti időszakról fog beszélni, két okból. Egyrészt azért, mert én magam ezt a korszakot kutatom, másrészt azért, mert én azt gondolom, hogy a két világháború korszak az, amelyel a mait össze lehet hasonlítani. Akkor volt egy plurális demokrácia, akkor volt több pártrendszer, tehát igazából nehéz a mai viszonyt összehasonlítani mondjuk az egyparti diktatúra időszakával. Én azt gondolom, hogy hosszú távon nézve a magyar-szlovák viszonyban vannak úgynevezett konstans elemek, és vannak változó tényezők. Én csak egy fontos konstant elemet szeretnék kihangsúlyozni, amit én nagyon fontosnak tartok. Az, hogy azért annak az 1000 évnek köszönhetően, amelyet ez a két nemzet egy államban élt le, amit úgy hívtak, hogy történelmi Magyarország vagy Magyar Királyság, a magyarok és a szlovákok kulturálisan nagyon közel vannak egymáshoz. Ez a kulturális közelség, ez megmutatkozik a vallási közelségben, ugyanazoknak a vallási közösségnek vagyunk a tagjai, a hétköznapi és ünnepi szokásainkban. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, egy magyar és egy szlovákot egy dolog különböztet meg, hogy más nyelvet beszélnek. Ez azért nagyon fontos dolog, mert ennek vannak természetesen pozitív és negatív, kvázi negatív következményei. Például ez volt az, amely lehetővé tette, hogy 1918 előtt pontosan a szlovákok voltak azok, akik talán legkönnyebben asszimilálódtak a magyarokhoz, mert kulturálisan közel álltak hozzá. És ezt teszi lehetővé ma a magyarok könnyű asszimilációját a szlovák társadalomban, mert kulturálisan közel állunk hozzá. Könnyű beolvadnunk egy olyan közösségbe, amitől csak a nyelv választ el bennünket, más egyéb jegyek nem választanak el bennünket. De ennek van egy nagyon pozitív hatása is, az, hogy talán ez a kulturális közösség okozza azt, hogy közöttünk sosem voltak balkáni ügyek, tehát olyan elintézés az ügyeknek, mint amit a Balkánon megszoktunk, véres, tömegsírokkal járó elintézése, és én ezt nagyon fontosnak tartom. Ami viszont változó, és folyamatosan változik, az azt hiszem az, hogy a hatalmi pozíció kinél van. 1918 előtt ez a hatalmi pozíció a magyarok kezében volt, 1918 után átkerült a szlovákság kezébe, mert akárhogy is nézzük, 18 előtt is, és 18 után is ebben a térségben mindig mindenki nemzetállamot akart építeni. A Szent Istváni állam az egy magyar nemzetállam akart lenni, annak minden súlyával, és akárhogy is nézzük, 1918 után nem ismerek a csehszlovák, kvázi szlovák történelemnek olyan korszakát, amikor ilyen vagy olyan formában ne a csehszlovák vagy a szlovák nemzetállam kiépítése előtt volna szó. Csak hogy, és ezben mindenki egyetértett, két háború között ebben a teljes csehszlovák politikai spektrumnak azonos volt a véleménye. Nyilvánvaló az, hogy mondjuk egy Karel Kramáš ezt direktebb módszerekkel akarta megtenni, egy Masaryk ezt kevésbé direkt módszerekkel, de a nemzetállamépítés céljában ugyanúgy egyetértett Masaryk is, csak egy rövid idézet tőle, ezt mondja Masaryk 1918-ban egyik első beszédében. Mi építettük ki az államunkat, mi tartottuk fenn, és mi építjük újra, ami utalására, hogy ez az állam a miénk, vagyis a csehszlovákoké, és senki másé, és ez tükröződött is nagyon sok mindenben. Hogyan is fejlődött ez a viszony, és mik voltak a fontos mozzanatai ennek a viszonynak? Nagyon gyakran hallom 1918 előttről, a történelmi Magyarországról azt a kifejezést, hogy a boldog békeidők, és nagyon sokszor szokták hangsúlyoztatni, hogy milyen ideális volt akkor a viszony a nemzetiségek között, és felhozzák példaként a háromnyelvű Pozsonyt. Én azt gondolom, hogy ez részünkről, magyarok részéről önáltatás. Korán sem volt ideális a viszony, hiszen szlováknak lenni az egy nagyon alacsony társadalmi presztízs jelentett abban a világban. Ezért, hogyha valaki érvényesülni akart, akkor kvázi legalább külsőleg magyarral kellett neki válnia. Ez mindenképpen működött, ami nem jelentett egyébként az, hogy teljesen asszimilálódni kellett, de a külső jegyeiben neki tulajdonképpen magyarként kellett megjelenni a közéletben. Az más kérdés, hogy a szlovák társadalom kb. 80%-a, 70-valahány százalékról van szó, nem tanult meg magyarul. De ennek a társadalomnak nem volt szüksége, a falvak és kisvárosok szlovák világa belértve az olyan kisvárosokat, mint Liptó-Szent Miklós vagy épp Túró-Szent Márton, nem volt szüksége megtanulni magyarul. Viszont a nagyobb városokban ott már szükség volt felvenni egyfajta állarcot. Vagy mikor Kassa Csehszlovákiához kerül, és Vavros Robár először látogat oda, Sobar mond egy érdekes beszédet, és azt hangsúlyozza benne, körülbelül valami olyasmiről beszél, hogy Kassa az egy szlovák város, csak van rajta egy magyar vakolat, egy magyar máz, de hogyha jó politikát fogunk folytatni, ez a magyar vakolat, ez a magyar máz lehúlik róla, és előjön Kassának az igazi identitása. Én ezt persze túlzásnak érzem, de abból a szempontból találónak érzem, hogy tényleg abban az időben nagyon sok emberen volt egy máz, amit azt szerint vett fel, hogy épp melyik államhoz tartozott. Ilyen szempontból az 1918 előtti magyarosítást az bizonyos mértékig mítosznak tartom. Én úgy gondolom, hogy volt egy erős magyarosodás, de ez nem azt jelentette, hogy azok az emberek, akik 1910-ben magyarnak vallották magukat, azok magyarokkal is váltak. Ezért lehetséges az, hogy 1921-ben és 1930-ban teljesen más eredmények vannak a népszámláson, mert nem volt nekik gond megint magukat csehszlováknak vagy szlováknak vallani. Tehát itt tulajdonképpen nagyon fontos az úgynevezett statisztikai magyarosodásról beszélni, vagy 1918 után a statisztikai szlovákosodásról. Én úgy szoktam mondani diákomnak, hogy ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy itt nem, az asszimiláció nem egy gyors folyamat, tehát nem válunk egyik pillanatról másikra a magyarra vagy szlovákkal, hogy képzeljék el úgy, mintha egy teremből, ahol magyar vagyok, kilépek egy folyosóra, és azon a folyosón járok, és bemehetek, visszaléphetek abba a terembe is, ahol magyar vagyok, de átmehetek abba a terembe is, ahol szlovák vagyok, vagy különböző termeken keresztül mehetek, mert lehetővé teszi nekem ezt a kompetenciám, és ez alapvetően nagyon sokszor itt Közép-Európában nyelvi kompetencia. Ez volt tipikus példa, hogy Kassára, ahol a nyelvi kompetencia lehetővé tette, hogy 10-ben magyarra valljam magam magyarnak, 1930-ban szlováknak, 1938-ban a visszacsatolás után ma megint magyarnak. Csak a nyelvi kompetencia ezt lehetővé tette. Mi változik 1918 után? Megváltozik a hatalmi helyzet. Tehát a magyarok kikerülnek a hatalmi helyzetből itt Szlovákiában. Megváltoznak a nyelvhasználati lehetőségek például a magyaroknak. Azt szoktuk mondani, hogy az 1920-ban elfogadott nyelvtörvény, ez egy jó nyelvtörvény volt, de természetesen számos problémája volt neki. Alapvetően egy egyenlőtlen helyzetet teremtett, hiszen még a csehszlovák nyelv használata, hiszen hivatalosan csehszlovák nyelvről beszéltünk, az egy univerzális jog volt, bárhol az országban bárki használhatta. Még egy olyan helyzetben is, hogyha valaki bement egy 100%-ig magyar településre, ott is joga volt a csehszlovák nyelvet használni. Viszont a magyar nyelv, a kisebbségi nyelv használata, az territoriális jog volt, ami azt jelentette, hogy bárki csak ott használhatta, egy adott közösség létszám elérte 20%-ot. Tehát már egy másik helyen nem lehetett. Ez természetesen egy fontos változás volt, mert látni kell, hogy a változás az nem volt olyan gyors, mint gondoljuk, hiszen nem volt megfelelő kompetencia az embereknek. Ha olvasgatjuk a korabeli iratokat, akkor azt látjuk, hogy még egy olyan város, mint Pozsony, még 1920-ban is alapvetően mindenkivel magyarul levelez. Ez olyan furcsa helyzeteket teremt, amikor a csehszlovák hadsereg kassai szlovákiai részének főparancsnoksága felháborodott leveleket ír 1920-ban, hogy Pozsony városától miért magyar nyelvű leveleket kap. Hát Pozsony városának nincsenek akkora hivatalok, akik tudtak volna szlovák nyelvű leveleket megfogalmazni. Tehát azért egy dolog a nyelvtörvény, a hatalmi helyzet, és ez lassú változást fog okozni. Ez kompetencia kérdése. Természetesen a hatalmi helyzet kitermeli aztán ugyanazokat a magatartásokat az emberekből, ami 1918 előtt voltak. 1918 előtt szokás, az nyilvánvaló volt, hogyha valaki oda ment mondjuk egy zólyomi vasútállomáson, mondjuk a pénztárhoz, és kért szlovákul, nagyon gyakran megkapta azt, hogy beszéljen magyarul, kérje magyarul jegyet. 1918 után ez visszaerre fordul, és akkor, de az ma is így van, még egy komáromi vasútállomáson is, ha magyarul kérik egyet, akkor azt mondják, hogy mondjam szlovákul. Tehát ugyanaz a hatalmi helyzet kitermeli ugyanazokat az eszközöket vagy módszereket. Természetesen megváltozott a hatalomhoz való hozzáférés. 1918 után a magyarok számára a hatalomhoz való hozzáférés könnyű volt, 1918 után nagyon nehéz lett. Nagyon sokok miatt, egyrészt azért, mert ez egy centralista állam volt, és Prága messze volt, ahova tulajdonképpen magyaroknak nem volt sem ismeretük, nem ismerték a cseheket, nem ismerték a közeget, nem voltak kapcsolataik, és másrészt tulajdonképpen ahhoz kormánypozícióba kellett volna kerülni, amelyre tulajdonképpen a magyaroknak a két háború között nem volt egyáltalán lehetőségük. Viszont a szlovákok viszonylag könnyebben tudtak kormánypozícióba és hatalmi pozícióba kerülni. Megváltozott az identitás képzőelemek használata. Például 1918 után mi sok jót szoktunk elmondani a masaryki demokráciáról, de az biztos, hogy ilyen szempontból nem volt liberális és nem volt demokrácia, hiszen nem lehetett a magyar himnuszt, a magyar nemzeti színeket használni, és így tovább. Ezért is van az, hogy bizonyos mértékig a magyarok másodrendű polgár pozíciójába kényszerültek. Természetesen ennek volt pártpolitikai vetülete is, megváltoztak tulajdonképpen azok a lehetőségek, ahogy a pártpolitikában érvényesültek. És bár azt gondoljuk, hogy ez egy új keletű jelenség, hogy a magyarok azok úgy kvázi megosztottak, én nem szeretem a megosztott szót, mert miért lenne más a véleményünk. Nem megosztottak vagyunk, hanem sokféle véleményünk van. De ez már a két háború között is így volt. Noha akkor a 60-65% a magyarokra olyan pártokra szavazott, amelyek etnikai magyar pártok voltak, de már volt egy 30-35%, amely nem így szavazott már akkor is. 20% fölött szavaztak a magyarok az internacionalista kommunista pártra, amely ilyen alapon előképe lehetne a hírnak, hiszen egy vegyes párt volt, magyarok voltak benne szlovákokkal, csak abban még volt nagyon sok német is. És hát volt egy már 10-20% közötti része a magyar közösségnek, amely például a csehszlovák pártokban működő úgynevezett aktivista szekciókra szavazott. Itt gondolok az agrárpártra, meg a szociáldemokrata pártra. Amit ennek a korszaknak nagy problémájaként érzékelek a hatalom részéről, hogy bármilyen furcsa is, nem volt a Csehszlovák államnak valamiféle egységes nemzetiségi koncepciója. Ha csak a nemzetállamra való törekvést nem vezük annak. És nem volt tulajdonképpen nemzetiségi törvénykezése a Csehszlovák államnak, egyedül a nyelvtörvény volt, amely tulajdonképpen ide sorolhatnak, de azon kívül semmilyen nemzetiségi törvény nem létezett. És tulajdonképpen nem volt olyan ideológia sem, amelyen az állam megpróbálta volna összefogni az országában élő közösségeket, nemzeti közösségeket. Egyedül a CKP internacionalizmusát látom ilyennek, a csehszlovakizmus erre nem lehetett tulajdonképpen képes. A csehszlovakizmus megpróbálhat összefogni a cseheket meg a szlovákokat, de ez a kisebbség számára nem jelenthetett vonzó erőt. Vagy például a magyar pártok által, az országos kereszténycsoszista párt által támogatott őslakos koncepció sem volt ilyen. Noha az azt hirdette, hogy a Szlovákiában élő magyarok, németek, szlovákok fogjanak össze, igazából a valódi célja az volt, hogy valamiképpen eltávolítsák a szlovákokat a csehektől, éket verjenek közéjük, és ezzel közelebb hozzák a revízió megvalósulását. Pedig ez volt az a korszak, amikor lehetőség volt, én azt gondolom, egy hosszú távú rendezésre a két nemzet között. Nagyon sok ok miatt, azért, mert úgy gondolom, hogy a szlovák társadalomban ekkor még volt egy hajlandóság a kompromisszumra, a kiegyezésre a magyarokkal szemben. De azért is, mert a magyarok még elég erősek voltak, tehát számban is elég erősek voltak. Azért, mert a szlovák társadalomban még megvolt a nyelvi kompetencia a magyarok megismerésére. A szlovák társadalom a két háború között még jelentős mértékben nagyon sokan tudtak magyarul, főleg a döntéshozók tudtak magyarul. Nem véletlen az, hogy 1937-ben Milan Hodzsa egy szép, hosszú, magyar nyelvű, értelmes beszéddel avatja fel Komáromban Jókai Mór szobrát. Vagy 1900, ugyanabban az évben Ivan Dérer, mikor Rimaszombatba látogat, akkor szép magyar beszédben üdvözli a rimaszombati magyar polgármestert. Ez ma már nyilvánvalóan elképzelhetetlen, nyelvi kompetencia hiánya miatt is, és hozzáállás hiánya miatt is. Persze a fiatalok között ez más volt. 38-ban tapasztalja épp Hodzsa, amikor nemzetiségi statútumot akarják bevezetni, hogy baj van, mert a szlovák fiatalok már nem értik a magyart, és az őket meglepi, mert számukra természetes volt, hogy lehet beszélni. Tehát azt mondom, hogy 38-ban meg volt a lehetőség, az elsősorban a nemzetiségi statútum nyújthatott volna lehetőséget, ami nemzetiségi statútum tulajdonképpen Csehszlovákiát egy nemzetiségi állammal alakíthatta volna át, ahol például a többségi nemzethez tartozó hivatalnoktól is elvárták volna, hogy beszélje a kisebbség nyelvét, hogyha egy kisebbségi járásban szolgál, vagy ott kap munkát. Sajnos ez a statútum megbukott, nem elsősorban rajtunk magyarokon ment el, már németeken ment el, akik akkor már nem akartak tulajdonképpen Csehszlovákián belül megoldást. 1945 után, erről már csak röviden, tulajdonképpen ez a tolerancia, ami két háború között van, már nem jön vissza. 45 és 48 közötti helyzetről nem akarok beszélni, amely gyakorlatilag etnikai tisztogatás volt. Noha utána maradtak magyarok Csehszlovákiában, de gyakorlatilag, és hiába jön a 48-ban a jogi egyenjogúsítása magyaroknak, tulajdonképpen ez nagyon felemás volt. Jogilag állampolgárság tekintetében, iskola alapítás tekintetében, stb. Egyenjogúvá váltunk, de gyakorlatilag, lélektanilag ez egy egyenjogúsítás nem történik meg. A szlovák társadalom azóta is elvárja az egyoldalú alkalmazkodást a magyarok részéről, a kollektív bűnösség elvét azóta sem kérdőjelezi meg, és gyakorlatilag ez egy hosszú távon is azt hiszem egy ilyen éles mentális akadály valamiféle megegyezés szempontjából. Mivel lassan letelik az időm, én csak azt mondanám, hogy ebből a szempontból nagyon fontosnak érzem, és visszatérnék oda, elkezdtem 1989-et. Úgy gondolom, hogy 1918 óta az első pillanat volt 1989, amikor a magyarok egyenrangú partnerként lépnek ki a csehszlovák politika színpadára. És a szlovák elit nem hatalmi pozícióból viszonyul hozzájuk, hanem szintén partnerként fogadja el őket. Igaz, ez rövid ideig volt érvényes, de én azt hiszem, ezért is van az, hogy a magyarokban óriási, talán nagyobb, mint a szlovák társadalomban 89-nek a nimbusza. Mi végeztünk tavaly itt egy felmérést a Fórum intézetben, ahol megkérdeztük a szlovákiai magyarokat, hogyan viszonyulnak a 20. század fontos eseményeihez, és kimagaslóan magas arányt ért el azoknak a száma, akik 89-et, a Barsonyos forradalmat pozitív eseményként értékelték, magasabb, mint azokban a felmérésekben, amit mondjuk akkor az Ivó végzett a szlovák társadalom körében. És én azt hiszem, ez ebből fakad, hogy a magyar társadalom úgy érezte, hogy partnerként tud belépni ebbe az országba. Része volt az eseményeknek, és ha része, akkor magaénak is érzi. Viszont, hogyha kimaradunk belőle, akkor nem érezzük magunkénak, és ezért is érzem problémának azt a helyzetet, amit a Kuciak ügy után előad. Úgyhogy én csak abban azzal a reménynek a konstatálásával zárom az előadásomat, hogy remélhetőleg elérkezünk oda, hogy ismét részei válunk a dolgoknak, és partneri viszonyban fogjuk intézni ennek az országnak az ügyeit. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen, Simon Attilának, hogy pontosan be is tartotta az időt. Úgyhogy...